Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Ez a 2022. év június 29-i teremtésvédelem adása a Mária Rádión, amelyet most felvételről játszunk le. Kükedi Zsolt vagyok, a Naphimus Teremtésvédelem Egyesület alapító tagja, a műsor ezen adásának szerkesztője. Péter Pál napja van, az aratás kezdete. Köszönjük meg azoknak, akik áldozatos munkával, learatott gabonájukkal kenyeret adnak nekünk. Miközben óvják a föld termőképességét, hogy még hosszú ideig teremhessen nekünk, mint egy folyamatosan hozzájárulva az emberiség fenntartásához. Ez az adásunk szokásos rovataink mellett, főként a Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület Pilis Csabai családos táboráról fog szólni. Az adás a Zöld Út Konzorcium Szemléletformálás, Oktatás, Tudatosítás című és KEOP 31521-2021-0003 számú projektje keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával a kohéziós alaptárs finanszírozásában. Emlékeznek még az előző műsorunkra alig egy hónappal ezelőtt, amikor egy nagyon izgalmas programot hirdettünk meg. A teremtésvédelmi körök indítását katolikus körökben, plébániákon. Immár neve is van, teremtésvédelmi körök a tisztább jövőért. Remélem, hogy akik ezt az adást hallják, és aktív tagjai egy plébániai közösségnek, szívesen lesznek majd együtt gondolkodó társaink a teremtésvédelmi körök gondolata gyakorlati kibontásának. A Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület tagjai, érdeklődői, akik nagyrészt ilyen, vagy már létező, vagy potenciálisan megalakítható teremtésvédő körökkel rendelkező plébániákról érkeztek az Egyesületbe. 2022. június 23-a és 26-a között találkoztak Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban, a Naphimus Egyesület családos táborában. A tábor mindenek előtt az egymással való kapcsolódás szolgálta. Sokan közülünk még nem is találkoztak személyesen egymással, hiszen épp a világjárvány idején vagy utána lettek a tagjaink. Ránk fért tehát az egymás társaságában való elvegyülés, a beszélgetés és a rácsodálkozás az egyesület tagjainak gazdagságára. De fontos volt az egyesület identitásának megerősítése is, hiszen aki fáklyát gyújt és szeretné azt vinni, nem baj, ha tudja, hogy a láng honnan táplálkozik. Megerősítettük hát magunkat a közös forrásunkban, és kinyilvánítottuk, hogy mi módon tudunk együtt tenni a környezetvédelemért. Dr. Zrinszky János vezetésével felelevenítettük az első 10 évünket, én egy jelenkori identitásunkat feltáró beszélgetést vezettem, Darányiné Szabó Eszter pedig a jövő lehetőségeibe tekintett beszélgetőtársaival. Közben pedig olyan gazdag volt a párhuzamosan futó program, hogy a gyermekeinket szinte csak a tábor elején is záráskor láttuk. Megismertük az upcycling, a recycling fogalmakat, és vezettünk körforgásos gazdaságot egy szimulációs halászati játék keretében. Ez a játék a jólét megteremtése mellett az ökológiai korlátokat is szerette volna figyelembe venni. Feltételes módban fogalmaztam, mert ebben a táborban még nekünk sem sikerült, és bizony a tenger megélhetés nyújtó halai majdnem eltűntek a tevékenységünk során. Azonban szerencsére ez csak egy szimulációs játék volt, amit élesben már ennek a kudarcnak az ismeretében lehet jobban csinálni. Nézzük hát, mi volt a táborban. Most a Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület Pilis Csabai családos táborában felvett interjúkat játsszuk le. Köszöntjük a kedves hallgatóinkat! Itt vagyunk a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban, csodálatos környezetben. Egy kicsit zajos a környezet, mert itt egy tábor zajlik éppen, ami hát nem a legcsendesebb tevékenységek egyike, de nézzék el most ezt nekünk, mert itt a táborban jelenlévő gyerekek éppen a vacsora utáni játékot és beszélgetést, minden más töltenek együtt, úgyhogy ez lehet, hogy be fog hallatszani. Nobilis Mário atyával ülök itt, aki szintén a Naphimus Egyesület tagja, alelnöke, alapítója, és egyben visszatekintünk arra a 10 évre, amit eltöltöttünk együtt a Naphimus Egyesületben, és azt szeretném kérni, hogy pár szóban, Laudato si alapon kapcsoljuk össze mindazt, ami itt a táborban zajlott, hogyan tudjuk megalapozni a Laudato si-ből mindazt, amit témájául vettünk a tábornak, ugye ez a kapcsolódás témája. Próbáltuk megfogalmazni a különböző identitásainkat, hogyan indultunk, hol tartunk most, mi a jövőbeli tervünk, hogy fog kinézni az Egyesület később, hol van a Laudato Si-ben erre utalás, és mit mond nekünk a Laudato Si arra, hogy kapcsolódjunk egymással.
A Laudato Si igazából tele van a kapcsolat és a kapcsolódás gondolatával. Ha csak azt vesszük, hogy azt hiszem, most nem számoltam újra, de mint hogyha 11 alkalommal szerepelne benne az, hogy minden összefügg mindennel, és hát ez az összefüggés, ez ugye hát eleve kapcsolatot jelent, és ez egy újdonság, hogy a pápa ilyen egyszerű kijelentést, ilyen nagyon hangsúlyosan középponti elemét tesz egy enciklikában. De van egy nagyon szép fejezet, vagy ilyen pont, már eléggé az enciklika végén, a 240-dik, ez már tényleg ugye a befejezés felé, egy ilyen összefoglaló pont, ahol aztán mondhatjuk, hogy kicsit így utólag Ferenc pápa megindokolja, hogy hát miért is foglalkozott ő ennyit a kapcsolat gondolatával, és hát ezt a megindoklást, ezt a Szent Háromság teológiájából vezeti le, úgyhogy előre mondom a kedves hallgatóknak, az első fél mondattól ne ijedjenek meg, mert az nagyon teológusul fog hangzani, de azt a többiben jól kifejti és megmagyarázza Ferenc pápa. Tehát így hangzik ez a néhány mondat, hogy az isteni személyek szubzisztens, ez azt jelenti, hogy önmagukban fennálló valóság, relációk, azaz kapcsolatok. Az isteni mintára teremtett világ pedig kapcsolati háló. A teremtmények Istenre irányulnak, és minden élőlény jellemzője, hogy valami másra irányul, így a világban rengeteg folyamatos kapcsolatot találhatunk, amelyek titokzatos módon egymásba fonódnak. Ez nem csak arra hív minket, hogy megcsodáljuk azt a sokszoros összekapcsolódást, amely a teremtmények között létezik, hanem felfedezteti velünk saját kibontakozásunk egyik kulcselemét. Mert az emberi személy olyan mértékben fejlődik, válik érettebbé és szentelődik meg, amennyire kapcsolatba lép. Amikor kilép önmagából, hogy közösségben éljen Istennel, a többi emberrel és minden teremtménnyel. Tehát Ferenc pápa itt, hát ezt úgy mondják a teológusok, hogy egy ilyen ökonómiai szentháromságtanból indul ki. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlat felől érti meg, vagy próbálja leírni, hogy mit jelent az, hogy Isten szentháromság, vagyis kapcsolat. De hát aztán visszafordítja a gondolatot, mint hát ezt a katolikus egyház általában a teológia teszi. Tehát mi azt mondjuk, hogy a világ jeleiből fölismerjük, meg a magunk igényeiből fölismerjük, hogy Isten nem lehet, hogy ne legyen kapcsolat, hogy magányos legyen. És akkor ezt Jézus el is mondja nekünk, hogy valóban, hát van Atya, van ő, a Fiú, és van a Szentlélek, tehát hogy az egy Isten három személy, az egy Isten nem magányos, hanem ő egy közösség. És akkor utána ebből viszont már jobban megértjük, akkor mi miért vágyunk annyira a kapcsolatra, hogy egymással kapcsolatba léphessünk, hogy egységben lehessünk, hogy közösségben lehessünk, és nem csak mi emberek, hanem hogy az egész teremtés miért kapcsolatokban létezik, és miért nem tökéletes megoldás az, amit hát egy nagyon neves és egyébként nagyszerű filozófus Leibniz ugye mondott, hogy a monászon nincsen ablak, vagyis hogy a tökéletes létező az attól tökéletes, hogy nincs szüksége kapcsolatokra. Hát ebben nem volt igaza, valószínűleg keresztény szemben nincs igaza Leibniznek, mert a tökéletes létező, sőt, hát minden létnek az alapja maga Isten, ő kapcsolat, vagy ahogy itt Ferenc pápa mondja, kapcsolati háló. És ez akkor, ugye, most sokkal közelebb lépve a mi pillanatnyi helyzetünkhöz, eléggé megmagyarázza azt is, hogy mi miért vágytunk arra, hogy kapcsolatba lépjünk itt az Egyesületen belül, hogy miért kerestük a különféle módjait annak, hogy közösségben legyünk, és ezt a közösséget megéljük. És hát ennek persze van egy története a Napinus Egyesületben, hiszen már korábbi, nem is mondhatjuk úgy, hogy szakaszai, korszakai van, amikor az Egyesületnek is voltak ilyen próbálkozások, hogy rendszeresen találkozzunk, hogy ne csak ügyeket intézzünk, meg ne csak programokat szervezzünk, meg ott előadásokat tartsunk, felhívásokat intézzünk az emberekhez, hanem akik bekapcsolódtak az Egyesületbe, azok közösségként éljék meg ezt. De most az elmúlt időszakban ez felerősödött, ez a vágy. Hát valószínű, hogy nem függetlenül többek között a pandémiától sem, amikor mindannyian nagyon hiányoltak a kapcsolatokat, és most a legutóbbi időszakban, az utóbbi egy évben mondhatnám így, létrejött ez, vagy kialakult ez a gondolat, hogy hát kellene egy még intenzívebb ilyen kapcsolatépítő alkalmat tartanunk, és akkor ennek lett az eredménye ez, ahol most ülünk, ugye, és most még nem is ért véget, még tart, ez a Naphimus Egyesületi Tábor, reméljük, hogy úgy kell majd számozni, hogy az első napim az egyesületi tábor, és majd 10 év múlva egy újabb rádióműsor fogunk csinálni, hogy emlékezzünk vissza az elmúlt 10 napos táborra, de lehet most még az elsőnél tartunk, tehát hogy jó lenne még intenzívebben, még hogy mondjam, rászántabban az időt, az energiát megtartanunk, megvalósítanunk, létrehoznunk egy ilyen alkalmat. Biztos majd lesznek azonban a 10 év múlva esedékes adásban olyanok is, hogy bizony ez már az első alkalomtól kezdve hagyományjá vált, hogy ezekben a táborokban így és így csináljuk. No, de hát ez a gondos el is kezébe van, tehát most már a 10 év múlvára gondolkodjunk, arról majd itt a táborról holnap fogunk, hanem arról, hogy most éreztük ezt a hívást egymástól, meg Istentől, hogy mélyítsük el a kapcsolatainkat, illetve ugye ez egy sajátos egyesületi szempont, hogy azoknak a tagjainknak, akik nem tudnak olyan intenzíven részt venni, vagy a távolság miatt, hogy nem Budapest környékén laknak, vagy eddig nem találtak olyan bekapcsolódási pontot, ami őket megszólítja és meghívja, egy intenzívebben részt vegyenek a közösség, az egy egyesület közösségének életében, hát őnekik akkor mutatkozzunk be egymást. Mutassuk be, hogy mi mindent csináltunk eddig, mi mindent csinálunk még majd most, és mi mindenre volna lehetőség, és akkor legyen, tehát csodálkozzunk rá egymás értékeire, hogy ki mit tud, hogy ki mit tud hozni, hogy kinek milyen képességei vannak, vagy szaktudása van, vagy ötletei vannak, vagy tapasztalatai vannak, amiket osszuk meg, és akkor így minél többen találjanak kapcsolódási pontot. Tehát a kapcsolódás, ugye a kommunió, az egyház így hívja a közösséget, a kommunió az elsősorban nem egy körülírt, definiált névvel ellátott, és nem tudom, taglistába szedett embercsoport, az egy ilyen jelentése is van a szónak, a közösség szónak, de azért a kommunió, amit a II. Vatikáni zsinat hozott be az egyház életében, mint fő gondolatot, az elsősorban egy kapcsolódási mód, vagy egy életmód, hogy hogyan élünk, hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogy tulajdonképpen az, hogy elsődlegesnek tartjuk azt, hogy közösség vagyunk, hogy egység vagyunk. Pál apostol ugye az első korintusi levélben írja a szeretet himnusz előtt kicsivel, hogy ti együtt Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. És itt nagyon fontos ez a sorrend, hogy először vagyunk Krisztusban egység, egy test, egyház, és logikailag utána, hát fizikailag nem, de logikailag utána következik az a gondolat, hogy és akkor ezen az egy testen belül milyen feladatunk van, miképp vagyunk ennek tagjai. Tehát ez meghatározza a keresztény hozzáállást ahhoz, hogy hogyan tekintünk a közösségre és az egyénre. Tehát, hogy így ebbe a, tehát az egyháznak ebbe a nagyobb egytest közösségébe is bekapcsolódunk tulajdonképpen ezáltal a közösség alkotás által, meg a kommuniónak ezt az eredendő módját, hogy az tulajdonképpen egy döntés, egy életforma, egy szemléletmód, hogy elsősorban nem magányos akarok lenni, hanem elsősorban kapcsolatba akarok lépni, elsősorban a másikra akarok tekinteni, a másikban akarok felfedezni, akár magamra vonatkozva is dolgokat, meg a másikat akarom megérteni, és akkor ebből önmagat is jobban megértem, a helyemet, a képességeimet, a lehetőségeimet, hogy mit tudok ajándékozni a másiknak, mert ugye a kapcsolati lét az ajándékozó élet. És szerintem ebben a táborban ezt meg tudjuk most tapasztalni, hogy mennyi mindennel tudjuk egymást megajándékozni, és ez szentháromságos.
Köszönjük szépen. Igen, nagyon szép, amit idéztél itt az enciklikából, amelynek a közepén Ferenc pápa arról ír, hogy arra hív minket, hogy megcsodáljuk a sokszoros összekapcsolódást, amely a teremtmények között létezik. És éppen érdekes egybeesés, hogy most árul fel számunkra, akik mondjuk nem vettünk részt a teremtés hete elkészítésében, de azok, akik tervezték, hogy mi lesz ebben az évben a téma, az a rácsodálkozás választották, a teremtményekkel való kapcsolódást választották. Fel is olvastál nekünk reggel ebből részleteket, amikor a reggeli imát tartottuk. Mondj erről egy pár szót, hogy mi lesz ebben a idei teremtés hetében, és hogy kapcsolódik a témánkhoz.
Igen. Ugye még egy pici párhuzam, hogy itt most egy evangélikus táborhelyen missziójóta otthonban vagyunk, egy evangélikus táborhelyen, evangélikus missziói otthonban vagyunk, az adja a helyszínt ennek a katolikus, vagy hát naphimnuszos teremtésvédelmi tábornak, és ez a teremtés hete, az őszi teremtés hete, ami mindig szeptember-október átmenő hetében van, pontosabban ugye Assisi Szent Ferenc ünnepét tartalmazó héten, Ez is egy ökumenikus kezdeményezés, éppen az evangélikusoknak nagy szerepük volt abban, hogy ez Magyarországon elindult, de most már nagyon régóta ökumenikus szervezésben megy. Elsősorban ugye a katolikus, evangélikus, református és a metodista egyház szállt be ennek a szervezésébe. És ez egy újdonság, hogy már tavaly előtt, és aztán tavaly is, de idén már nagyon határozottan és kezdettől fogva elhatározva egyértelműen kapcsolódunk egy még nagyobb szervezéshez. Tudnék, most már egy ideje létezik nemzetközileg ez a Season of Creation szervezet és gondolat. Ez is egy ökumenikus együttműködés világegyházi szinteken, és ők meghatároznak ilyen éves témákat. Egy ideig kicsit későn közölték a témát, és ezért mi már nem tudtunk a mi magyar teremtésünkhez annyira kapcsolódni, de most már ideje korán hozták a témát, és ez idén az, hogy halld meg a teremtmények hangját. És ezen nem csak azt érti ez a nemzetközi előkészítő csapat, hogy hát mondjuk hallgassuk meg a madárdalt, vagy a folyók zúgását, és andalodjunk el az eső megnyugtató hangján, hanem azt is, hogy a teremtmények a peremre szorított embertársaink is, és az ő hangukat is meghallani. Tehát tulajdonképpen ez az idei téma azt a párhuzamot bontja ki, amit a Laudato Si-ben is megtalálunk, amit Ferenc pápa oda beemelt, hogy a föld kiáltását és a szegények kiáltását egyszerre meghallani. A hatalommal és képességekkel és pénzzel és biztonsággal rendelkező ember csoportok gyakran hasonló módon nyomják el és veszik semmibe és nem is veszik észre a szegényeket, a szegény embereket és a teremtményeket, mert hogy nem tudnak magukért kiállni, nem tudnak ellenállni, és így tovább. És hogy hát ez nem keresztény magatartás, hogy ezzel szembe kell szállni, ennek ellent kell mondani. És hát így ez a hét erről szól, nálunk is majd, tehát ehhez kapcsolódunk, ehhez a nemzetközi gondolathoz, hogy szent ez a föld, ahol állsz, meghallani a teremtmények kiáltását. Ez a szent ez a föld, ahol állsz, ez azért került elő, mert ennek a teremtés hetének idén a logója az az égő csipkebokor. Mózes ugye az égő csipkebokorban, mint egy teremtményben, meghallja Isten hangját, aki onnan szól hozzá. És a teremtménynek a kiáltása, a lángolása, meg Isten hangja az itt egybe szövődik. Tehát erre fog kifutni tulajdonképpen a hetünk, erre a gondolatra, meg ez a logója is. És így került ez a gondolat is ide, hogy szent a föld, amelyen állsz. Hát ehhez készültek, ugye a magyar füzetben kicsit még beemeltük a teremtés hét napjának úgy a logikáját is, és akkor így mondjuk a kövek hangja, vagy a vizek hangja, vagy a növények, vagy az állatok kiáltása egyszerű értelemben is, hogy meghallani ezeknek a szépségét, ahogy Isten bennük is megmutatja a maga szeretetét és szépségét, de olyan értelemben is, hogy észrevenni, hogyha nem úgy bánunk velük, ahogy ezt Isten szeretné, hogy az ő nevében, mint gondviselők bánjunk velük, akkor ezen változtassunk. Hát ilyen gazdag gondolatvilága lesz a teremtés hetének, tehát még egyszer szeptember-október átmenő hete, már lehet rá készülni, ugye az október 4-ét, Assisi Szent Ferenc ünnepét tartalmazó hét, és most már szerkesztés alatt áll ez a füzet, és hamarosan nyomdába is kerül, és akkor megjelenik majd a idejében, úgyhogy minden helyi közösségben is akár lehet készülni erre, hogy tudatosan és helyi ötletekkel tartsuk meg ezt a teremtés hetét majd, és kapcsolódjunk így a magyar, az ökumenikus, meg a nemzetközi célhoz.
Itt ülünk a tábor szervezőjével, Bánfani Németh Andreával, Tarányiné Szabó Eszterrel és Sósni Erdő Klárával, akinek köszönhetjük, hogy most mi körülbelül 40-en, hányan is vagyunk pontosan a táborban?
48-an,
pláne. Együtt tudunk lenni. Szóval ti szerveztétek a tábort, mondjatok nekem egy pár szót arról, hogy jött az ötlet, hogy alakul ki egy ilyen tábor, hogy legyen ebből egy ekkora szervezés, azért azt is elmondhatjátok, hogy nem volt nagyon precedense ennek előzménye, tehát ez most egy újszerű élmény mindannyiunknak, de nem szeretnénk, ha ez lenne az utolsó, tehát szeretnénk ebből majd egy hagyományt teremteni. Hogy jön az ilyen ötlet, Eszter?
Igen, ahogy Mário atya is mondta, már amikor elkezdtük szervezni, akkor is első naphimnusztábornak hívtuk, úgyhogy a remény az bennünk van, hogy hagyományteremtő lesz. Az ötlet az alapvetően úgy érkezett, hogy én szűk két éve vagyok a Naphimnusz Egyesület tagja. Rögtön, ahogy bekapcsolódtam a munkába, azt éreztem, hogy így nagyon hazataláltam. Az egyesületi tagokkal rögtön nagyon jól megtaláltam a hangot, ugyanaz motivál minket, nagyon hasonló a gondolkodásunk nagyon sok mindenben. De ritka volt az az alkalom, amikor találkozhattunk. Tehát összejöttünk egy-egy feladatra, egy-egy munkára, amiben igazából valóban csak annyit beszéltünk egymással, annyi kapcsolódás volt, ami az adott feladat megoldásához szükséges. A naphimnusz műhelyeken is inkább arról van szó, hogy egy előadás elhangzik, utána van egy kis beszélgetés, de az is mindig ilyen célhoz kötött és szakmai. És én nekem ez tényleg annyira erős volt, ez a hazatérés élményem, vagy hazatalálás, otthonra találás élményem, hogy azt éreztem, hogy én szeretnék ezekből az emberekből többet kapni. Tehát annyira értékes kincseket találtam itt, hogy azt éreztem, hogy egyrészt ez nem elég. Ugye viszonylag új csatlakozóként nekem nincs egy hosszú történetem a naphimnuszban, nem volt annyi időm, hogy letapogassam a naphimnusz összes jellemzőjét, hogy pontosan milyen is a naphimnusz arculat. Azt láttam, hogy egy nagyon patinás, nagynevű, ezen a téren a név egyesületbe hozott engem ide a Jóisten. Fel is akartam nőni valahogy ehhez a feladathoz, hogy én adott esetben a naphimnusz nevében megnyilvánuljak. Én ehhez nagyon kicsinek is éreztem magamat, és ehhez is szükségem volt arra, hogy így pontosan érezzem, hogy mik is ennek az egyesületnek a határai, a legfontosabb jellemzői. És nagyon bátortalanul fogalmazódott meg bennem pontosan egy évvel ezelőtt nyáron, hogy mi lenne, hogyha erre az én összes vágyamra erre szerveznénk egy családos tábort. Azért is gondoltam rögtön arra, hogy családos legyen, hogy ne csak egymással, tehát hogyha csak egymást egyes emberként látjuk, az még mindig csak egy szelete az embernek. És én azt gondoltam, hogy egy kicsit még ennél is teljesebben jó lenne találkozni, kapcsolódni, az egész családdal együtt látva az adott embert. Illetve azért is lett ez családos, hogy ne kelljen választani a család vagy a naphimnusz között. Ugye nem titok, hogy ez egy civil egyesület, itt mindannyian elhivatottságból rengeteg saját időt, szabadidőt áldozunk az ügyre, az egyesületre, a teremtésvédelemre, és hát ezt sokszor igazából a saját családunktól vesztük el. És rögtön a szervezés elején arra gondoltunk, hogy ne kelljen dönteni, ne hozzuk ilyen nehéz helyzetbe sem magunkat, se a többieket, hanem legyen ez tényleg egy olyan több napon át tartó örömprogram, amiben a családjaink is tudnak részesülni, és ők is ugyanezt a kapcsolódást, ezt a teljességérzést át tudják élni itt a táborban. Úgyhogy pontosan egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg a fejemben a gondolat, és először bevallom, pár hét magamban érlelgetés után egy-két embernek ilyen nagyon bátortalanul mondtam, hogy hát mi lenne, hogyha. Nagyon pozitívak voltak rögtön az első reakciók. Azzal együtt, hogy tudtam, hogy ilyen még nem volt, és azt is tudtam, hogy hát egy 10-15-20 családra egy több napos tábort megszervezni, tartalommal megtölteni, olyan ívet találni neki, ami vonzó is, és el is jönnek az emberek, és aztán, amikor itt vannak, akkor azt érzik, hogy érdemes volt eljönni, és hogy még ez ilyen kellemes, családias, kedélyes hangulatba is teljen. Szóval rögtön az elejétől világos volt, hogy ez nem lesz kis feladat, de nagyon nagy szerencsémre aztán ezzel már az első pillanattól nem maradtam egyedül, mert Klára és az Andrea tényleg a nulladik pillanattól kezdve így mellettem álltak, és segítettek a fontosabb döntésekbe is, aztán ahogyan egyre közeledett a tábor időpontja, és egyre szaporodtak a feladatok, úgy volt már, hogy nem is én vittem a feladatok oroszlán részét, hanem kik így a aktuális kapacitásától függően, de volt úgy, hogy már én szinte háttérbe szorultam mellettük.
Mondod, hogy programot kellett szervezni, hát nem is akármilyen programot sikerült, azt hiszem, összeállítani. Egyik programról megyünk a másikra, és egyik jobb, mint a másik. Reméljük, majd kitérünk konkrétan programokra is, hiszen nagyon-nagyon jó, tartalmas programjaink voltak, de először arról mondjatok egy pár szót, hogy a témája a tábornak, mert ez is jól meg van határozva, az hogyan alakult, hogy ez lett, hogy kapcsolódjunk egymással. Ezen felül még ugye sikerült ráfűzni az egész 3-3,5 napra azt, hogy a Napimus identitása hogy néz ki. Kik vagyunk mi valójában? Tehát kedves hallgatóknak mondjuk, hogyha ezt az adást meghallgatják, akkor egy pici ízelítőt kapnak belőlünk, de találkozzanak velünk, kapcsolódjanak velünk, mert onnan tudják meg igazán, kik vagyunk. Hogy indult ez, hogy ez legyen a témánk? Mondj egy pár szót, Klára, erről.
Hát én azt hiszem, hogy pont ez a kulcsszó, ez a bizonyos kapcsolódj, ami számunkra az egyik legfontosabb volt ezzel a táborral kapcsolatban, és engem is konkrétan ez volt az, ami miatt a nulladik pillanattól a teljes válszélességgel Eszter mellé tudtam állni, mert a Napimnuszon belül sok olyan kapcsolatom van, ahol már intenzíven tudtunk kapcsolódni, és jobban ismerjük egymást, sőt, van, akivel már szinte egymás gondolatait is ismerjük, és egymás szavába vágva ki tudnánk igazítani, vagy tudnánk folytatni a mondatokat. Viszont van sok olyan tag, akit még adott esetben nem is láttam. Én sajnos még nem 11 éve vagyok a Napimnusz tagja, hanem én is csak 3-4 éve, úgyhogy ez alatt az idő alatt azért nem telt el annyira sok idő, hogy mindenkivel lett volna mód találkozni, illetve hát nyilván itt a pandémia az nagyon sok mindent keresztül húzott. Úgyhogy viszont egy hatalmas vágy volt arra, hogy ezt a rengeteg értéket, ezt a rengeteg értékes embert, azt a sokféle nézőpontot, a sokféle jó példát, a sokféle személyes tapasztalatot, azt meg tudjuk ismerni, a közösbe tudjuk tenni, és úgy tudjunk ránézni. Úgyhogy azt hiszem, hogy a tábornak végül is ez volt az egyik fő kiinduló pontja. És maga a tábor tematika és a kapcsolódásra lett fölhúzva, gyakorlatilag ez az, ami átível a táboron keresztül, így az előadásoknak, amik délelőtt a felnőtteknek szólnak, ennek is az első kiinduló pontja az a Naphimnusz 20.11, tehát a Naphimnusz kezdeteiről szólt, és arról, hogy az alapítók miért gondolták úgy, hogy fontos az a kapcsolódás, miért gondolták úgy, hogy a katolikus egyházon belül nekik egymást megismerve és összefogva kell egy egyesületet létrehozni, illetve a későbbiekben, ugye, ahol már a mai napon tartunk, mert így a 2011, 2022 és a 2033 a három tematikus napunknak a beszélgető témája. Ugye mai napon éppen a 2022-ben a jelenről beszéltünk, ahol bizony nagyon-nagyon fontos témáink vannak, és rengeteg olyan megszólító pont, ahol be lehet kapcsolódni a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület munkájába. Ilyen például az aktuálisan futó projektünk, ami a KEHOP-hoz tartozik, és amiben számtalan olyan pont van, ahol a plébániai körökre hívunk meg embereket, ahol ide tudunk adni számos olyan kapcsolódási pontot, amit utána továbbvive az emberek, az így megszólított emberekhez tudnak majd tovább kapcsolódni. És akkor már megérkezünk a jövőhöz, ami egy víziónk a 2033-ra vonatkozólag, hogy így egymást megszólítva ez a háló, ez egyre növekedni tud, és így szeretetben egy valós szeretet hálót szőni, amiben a teremtésvédelem vonalát tudjuk továbbvinni magunkra, embertársainkra, családjainkra, illetve az egyházunkon belül, és azon túlnyúlva is.
Köszönöm szépen. Említetted a projektet, Andrea. Andreával együtt benne vagyunk ebben a projektben, amit ugye a Zöld Út konzorcium keretében hulladék kezelés, hulladékmentesítés, körforgásos gazdaság témájában szemléletformás, oktatás, tudatosítás, és ennek van egy száma, amit mindig beszoktunk mondani, hogy jól azonosítható legyen, KEHOP 31521-2021-0003. Nem kell megjegyezni senkinek, de nekünk fontos, hogy emlékezzünk erre, hogy ebből kapjuk azt a segítséget, amivel kiteljesíthetjük a mi mondani valónkat. Hogy látod, Andrea, hogyan tud kapcsolódni a tábor a projekt céljaira, és a projekt hogyan tudta segíteni a tábort? Nekünk feladatunk a projekt keretében, hogy minél több embert megmozdítsunk, aktivitásra ösztönözünk, hát ha valami aktív volt, akkor az a tábor az asztal, teljesen az volt. Te hogy élted meg? Te akár személyesen hogyan érezted magad a KEHOP mindennapos nehézségeiből kikapcsolódva egy ilyen szép környezetben, hogy egy táborban is alkalmazhattuk a KEHOP segítségét?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt, hogy a KEHOP által támogatott programokat is behoztuk ebbe a táborba, mert főként a gyerekekre fókuszálva készültek ezek a foglalkozások. Azt gondolom, hogy azon túl, hogy a felnőtteknek volt szakmai program, nagyon fontos az is, hogy a gyerekeket meg tudjuk szólítani, és fontosnak érezzék azt, hogy ők is kapcsolódnak egymáshoz, és az első perctől kezdve összefognak, játszanak, fociznak, együtt csinálnak mindent, és olyan feladatokat adtunk nekik, vagy találtunk ki nekik, amelyekkel hulladékból értéket tudnak teremteni, régi mesterségeket tudnak újból kipróbálni. Látják ők is ezt az egészet, hogy ez nem a családnak, vagy nem az anyukámnak, vagy az apukámnak az őrültsége, hanem van még egy csomó család, egy csomó gyerek, aki ugyanezt csinálja, és összetudnak velük kapcsolódni, látják azt, hogy nem ők a csodabogarak az iskolában, a saját környezetükben, hanem vannak mások is, és egymást tudják erősíteni ebben, hogy jó úton járnak, és hú, mennyien vagyunk itt, és milyen jó fejek azok, akik itt vannak, és már mondták az én gyerekeim is, hogy ugye jövőre is lesz. Azt gondolom, hogy nekik is egy olyan identitást adott ez a tábor, vagy ad ez a tábor, amit még sokáig emlegetni fognak.
Kapcsolódhattak olyanokkal, akikkel az édesanyjuk nagyon sok időt tölt el, végre megismerték azokat, akik amikor nem velük van, akkor kik azok, akik a mindennapjait megtöltik. Arról szeretném megkérdezni benneteket, hogy hogyan tovább, ha lezajlik a tábor, és kipihenjük magunkat, mert ilyen gazdag program után csak kipihenni lehet magunkat, és élvezni, emlékezni arra, hogy mi történt, hogyan tovább, mit építünk a táborra, mit tervezünk vele. Azért számtalan olyan programunk volt, amit tovább lehet azonnal gondolni, és majd későbbiek során erre visszatérünk, hogy mik ezek a programok, adunk a hallgatóknak egy kis ízelítőt, hogy tervezitek a továbbiakat.
A tábor során minden nap megkértük a résztvevőket, hogy írják le, hogy aznap mi volt jó és mi volt rossz a táborban. Ezeket az üzeneteket még nem elemeztük ki, úgyhogy ez a szembesülés ez még vár ránk, és az alapján azért meg fogunk tudni egy csomó mindent, amit így direkt visszajelzésben, szemtől szembe adott esetben nem kapunk meg. Minden esetre azt gondoljuk, hogy ennek elég nagy sikere volt ennek a tábornak, így láthatólag jól érzik magukat az emberek. Ahogy Andrea is mondta, a gyerekek azok különösen megtalálták itt a maguk fajtáját. A saját gyerekeimmel is így volt ez, de többektől hallottam, hogy az idefele tartó úton, ugye ez nem egy olyan közösség, akik rendszeresen találkoznak, tehát itt a gyerekeink nem ismerték egymást. A saját gyerekeim is, amikor jöttünk, akkor nyafogtak, hogy jaj, de kit fogok ismerni? Hát senkit. De akkor ez nem is lesz jó, de jó lesz, majd megismerkedsz velük. És ez több egyesületi tag, vagy több táborozó is mesélte, hogy hasonlóan zajlott az ide út. Majd aztán megérkeztünk, és azóta én gyakorlatilag nem látom a gyermekeimet. A ma esti mise alatt nem mellettem ültek, hanem az egyik a Lilla mellett, a másik a Palkó mellett, úgyhogy a gyerekek is nagyon láthatólag jól érezték magukat. Egyelőre azt gondoljuk, hogy lesz jövőre is tábor. Úgyhogy egy ilyenfajta folytatásban mindenképpen gondolkodunk. Ezen kívül felmerült, hogy valamiféle képzést, egy belső képzést is tartsunk az egyesületi tagoknak, ami ugyanezt az identitás kialakítást és kapcsolódási lehetőségeket hordozza az éven belül. Tehát, hogy ne kelljen egy teljes évet várni arra, hogy hasonló élménybe lehessen részünk. Ennek a kialakítása ez még folyamatban van, ezen még gondolkodunk, hogy legyen. Illetve bevallom, én még szakadár gondolat, ugyanezt még nem terjesztettem a többiek között, de én azon is gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha évente egy 2-3 közös kirándulást megpróbálnánk megszervezni, ami szintén nem arról szólna, hogy szakmázunk, hogy konferenciázunk, hogy PPT-ket készítünk, és eléréseket próbálunk generálni, hanem egyszerűen csak így együtt vagyunk, mint ember az emberrel, és megosztjuk egymással magunkat.
És még sincs olyan távol egymástól a két tábori alkalom, Andrea.
Én már kaptam olyan visszajelzéseket, hogy hát kéne csinálni családi napokat, mert hogy ugyanezt kicsiben gyakorlatilag, és hogy ez milyen jó lenne, hogyha lenne tavasszal egy, ősszel egy családi nap, amikor tényleg tudunk egy kicsit együtt lenni, és közösen gondolkodni, vagy tanulni, és a gyerekeink is.
Lána?
őszintén szólva egy pillanatra egy kicsit ilyen humorosan kapcsolódva Eszterhez, azért az nagyon csodálnám, Eszter, hogyha mire oda jutunk, hogy egy-egy ilyen alkalom létrejön, amikor nem szakmázunk és elmegyünk kirándulni, akkor ennek nem az lenne a vége, hogy előtte két nappal megkérdezett, mit szólnátok, ha szemetet is szednénk közben? Ebben azért így biztos vagyok, hogy ez elő fog jönni, vagy valami egyéb hasznos gondolat, ami valahogy azért mégiscsak beleviszi a teremtésvédelmet, még azon túl is, hogy kapcsolódunk.
Igen. És hát szerintem... Teremtésvédelemtől nem lehet megszabadulni. Tehát aki egyszer benne van, az benne van.
Rabulejt. És azt hiszem egyébként, hogy itt sok embert fog rabulejteni a táborban, még inkább, mint ahogy eddig, mert hát ugye nem véletlenül vagyunk ennek az egyesületnek a tagjai, és azt hiszem, hogy már most olyan értékes találkozásokat hozott, és olyan értékes megállapításokat és rácsodálkozást egymásra, és olyan fontos gondolatoknak a megosztását, amit már mindannyian tovább tudunk vinni.
Ide gyűjtöttünk magunk körül egy egész gyereksereget. Akik itt vagyunk a táborban, azért nagy többségben családosak vagyunk, és nem egyedül jöttünk, hanem a családunkkal. Azt kértük a gyerekektől, hogy segítségünkre legyetek abban, hogy mondjatok egy pár szót, ti hogy éreztétek magatokat. Hallgatunk.
Bánfai Sámuel vagyok, és rengeteg programot szerveztek a szervezők.
Melyik tetszett neked a legjobban, amire leginkább visszaemlékszel?
Ma volt egy erdőfürdő.
Itt van egy jelenkezőnk.
Hát én Darányi Márk vagyok, és nekem ámblok az egész tábor tetszett. De a legjobban nekem, én nem tudok választani, hogy mi tetszett, mert annyira ilyen befogadó volt a tábor, hogy rengeteg jó program volt.
Egyet mondjam,
az egész csapatépítő volt. Hát például ma ez az erdőfürdő.
Mit csináltatok ott?
Építeni is kellett, tehát volt lendárt is, meg gyűjteni kellett az erdőben kincseket, kaptunk csalánteát, tehát nagyon tetszett az egész, és az is ilyen nyugtató volt, meg lehetett tudni, hogy Japánban ezt gyógyításra is használják.
Köszönjük szépen. Kinek volt még olyan program, ami megragad benne? Szívesen jönne vissza újra részt venni benne, és mondaná róla egy pár szót. Igen?
Én Darányi Anna vagyok, és szerintem nincs olyan program, amiben az embernek nem lenne szívesen
kedve részt venni.
Igen. És szerintem nagyon jó volt, nagyon jó ez a tábor.
Miért volt jó? Mi hát tetszett benne?
Nekem a kötélverés tetszett nagyon, mert lehetett ugrókötelet csinálni, meg karkötőt.
Kedves hallgatók, nem tudják, mi ez a kötélverés, mert arra gondolnak, hogy mit csinálnak, ütik a kötelet, vagy mit csinálnak pontosan. Segíts nekik, hogy megtudják, hogy mi történt ott.
Hát be kellett rakni egy ilyen gépbe, és akkor úgy húzni kellett egy ilyen kereket forgatni, és közben egy messzebb volt egy másik ember, aki fogott egy ilyen kampószerűt, és akkor ott csavarodott, és szép lett egy ilyen szép kötél.
Igen, és tulajdonképpen egy erősebb és szebb kötelet csináltatok. Igen. Belőle. Köszönöm szépen. Ki mesélne még nekünk? Hallgatunk.
Bánfalvi Rebeka vagyok, és nekem nagyon tetszett a barkácsolás, mert lehetett fát faragni, lehetett medálokat készíteni, agyagozni is lehetett. És ez mind nagyon jó és csapatépítő. És nagyon sok barátot lehet szerezni itt.
Amikor idejöttél, arra gondoltál, hogy sok barátod lesz?
Hát kicsit féltem, hogy nem lesznek barátaim.
És mégis lettek?
Igen.
Köszönjük szépen. Ki mondana még a táborról egy mondatot? Igen?
Én Farkas Izabella vagyok, és én nekem nagyon tetszik ez az egész tábor. Én ma érkeztem ide, ugye anyukám itt dolgozik. Én nekem ez az egy nap is nagyon tetszett, talán amikor kimentünk dobálost játszani, nekem az nagyon tetszett. Nekem a Lilla az nagyon szimpatikus, nekem az nagyon tetszik.
Mondj egy pár szót, ki ez a Lilla, mert nem tudják a hallgatók.
Ő a... aki játszott velünk ki, ő a foglalkozó.
Tehát ő egy animátor.
Igen.
Aki azért volt veletek, mert közben akkor a felnőttek el voltak valami más programon, igen, és mégis nektek volt egy külön programotok. Igen, köszönjük szépen. Igen.
Polgár Benedek vagyok. Nekem ez a tábor nagyon tetszett. Nagyon jók voltak az animátorok, meg jókat kidobósoztunk. Nekem eléggé tetszett az erdőfürdő, és még a kötélverés, és ennyi.
Köszönjük szépen. Ákos, mondasz egy pár szót.
Én Küküdi Ákos vagyok, és már a többiek is mondták, és ez nagyon csapatépítő tábor ez, meg amikor én ugye idejöttem, akkor nagyon magányos voltam, de utána...
Hogy tetted, hogy magányos voltam?
Hát így magamba is sétálgattam, meg néztem körül.
Nem tudtad, kivel találkozni?
Igen. Utána meg mindenkit megismertem.
Kiket alig láttunk a nap folyamán, úgyhogy...
Ja, igen, mert el voltunk kidobózni, meg a különféle programokon voltunk. Mint például mondták már az agyagozást, a kötélverést.
Sámuel szeretne nekünk mondani még valamit?
Bánfai Sámuel vagyok, és én a Cserkész két animátorról szeretnék még annyit mondani, hogy első nap segítettek megismerkedni egymással csapatépítő játékokban, hogy egymást nevét is megtudjuk, és jobban összebarátkozunk, mint egy közösség, és azok az emberek is, akik egy nappal később jöttek, vagy több nappal később, azokat is rögtön befogadták, és bemutatkozhattak, és rögtön játékba is kezdtünk azokkal az új emberekkel.
Köszönjük szépen, hogy ilyen jókat mondtok nekünk. Mi se tudnánk jobban elmondani, milyen jó volt ez a tábor. Még egy pár véleményt meghallgatunk, aztán utatokra engedünk benneteket, mert még, hát igaz, lement a nap, de még azért játszani lehet egy picit. Még egy pár véleményt szívesen hallunk.
Gondol Anna vagyok, és nekem azért nagyon tetszik ez a tábor, mert nagyon jó, hogy a felnőtt és a gyerek programok teljesen külön vannak, és így nem mutatnak minket a felnőtt
ez
dolgok, és nem is annyira zavarjuk ugye az előadásokat, sőt, hogyha ugye nagyon jó programok vannak, ez nagyon fontos, de hogyha valakinek nem tetszik, akkor elmehet játszani.
Nem kötelező neki részt venni, igen, így van. Azt mindannyian tudjuk, hogy itt ez a tábor a teremtésvédelem keretében szerveződik, mindannyian keresztény emberként a teremtett világra, mint valami ajándékra tekintünk. Ezt az ölünkbe hullott. A Jóisten adta nekünk, óvjuk, védjük. Mi jut erről eszetekbe?
Az erdőfürdő nagyon környezetbarát volt, mert mindenfélét hallottunk a környezetvédelemről, meg megtudtuk, hogy milyen sok dolgot építhetünk abból, amit elengedett a természet.
Köszönjük szépen.
Ma volt egy olyan foglalkozás, ahol régi dolgokból újakat lehetett csinálni, upcyclingnak hívják, és például újságból csináltunk más dolgokat.
Tudod használni ezt otthon valamilyen formában?
Nem mindig, mert nem vagyok egy jó kézműves.
De hát itt most sokat tanultál, nem?
Igen.
Például tányérokat lehetett készíteni, meg ilyen tányér alátéteket is. Meg lehetett ugrókötelet is készíteni.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Szóltatok a hallgatókhoz, akik nem lehettek itt, és egy kicsit így most beleláttak abba, hogy nektek ez a három nap hogy telt. Szerintem nagyon gazdag volt, és mindenkit csábítunk arra, hogy vegyen részt ilyen teremtésvédő közösségben, hiszen akkor ennyi sok élményben lehet része, mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek, és nagyjából ezzel zárjuk akkor a mai napunkat, amely a Naphimus táborából, Piris Csamáról szólt, egy egész gyereksereg karéjában, és reméljük, hogy ez lesz az első táborunk, és innen minden évben meg tudjuk ezt szervezni. Köszönjük szépen! Ugye mennyi íze, illata, szépsége volt ennek a tábornak? köszönjük mindenkinek, aki kicsit is hozzájárult ahhoz, hogy ez így létrejöhessen. Most Nemes Csaba taktársunk szemléz nekünk, ami történt rovatunk keretében a hónap aktualitásaiból. Ezt hallgassuk most meg.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Néhány héttel ezelőtt, amikor június elején Gerencsér András vegyész, légkörkutató, a Pannon Egyetem rektora adott egy nagyon pesszimista interjút a világunk jövőjéről. Nagy vonalakban azt mesélte, hogy gyakorlatilag nagyon gyorsan ki fognak fogyni az élelmiszerkészleteink, miközben a klímaváltozás már nem megállítható. Úgy gondolja a professzor úr, hogy a folyamatban lévő különböző fenntartható technológiaváltási akciók valójában nem is fenntarthatók, és igazából nem fognak kellő megoldást adni a jelenlegi globális környezeti degradációs folyamatokra. Sőt, azt mondja a professzor úr, hogy ez inkább gyorsítja, mint lassítaná az egész rendszernek a összeomlását. Azt mondja az elektromos autókról, de még a időjárás függő megújuló erőművekről, a nap és szélerőművekről, ugye a zsákutca, a bioetanol, a biodízel zsákutca. Gyakorlatilag az egész világ a rektor úr szerint még mindig mítoszokkal, politikai vagy politikai-gazdasági lózunkokkal ártatja magát, miközben a valóság az, hogy szerint elkéstünk. A civilizációnk a túlfogyasztás miatt elkerülhetetlenül összeomlik néhány évtizeden belül. Gyakorlatilag minden sorában majdnem 80-90 vagy még 100%-os igazság is van. Végig mehetnénk a különböző tételeken, ahogy bemutatja a saját tudásán, vagy a kollégáinak a tudásán keresztül a világállapotát, és biztos, hogy sok mindenben szinte teljesen igaza van. Még akár abban is, amikor azt mondja, hogy a klímaváltozás már nem megállítható. Ezt én inkább úgy mondanám, hogy a klímaváltozás már megtörtént, és még folyik, és nem visszafordítható. De éppen azért van még több dolgunk, nem csak a éghajlatváltozás jelenlegi okainak a enyhítésében, csökkentésében, hanem talán sokkal inkább az alkalmazkodásban is. Valójában tényleg így van, hogy mondhatnánk, hogy végérvényesen és visszafordíthatatlanul megváltozott földünk éghajlata. Megváltozott az úgynevezett nagyföldi légkörzés. Igaz, hogy csak apró mintázatai van, de megváltozott. Változott a területre és az éjszakra jellemző nagy szinoptikus helyzetek aránya valamelyest, és ezeknek az intenzitása. És ezekből adódóan változott egy-egy nagyobb térségre lehullott csapadékmennyiség, és annak az időbeli és térbeli eloszlása, a száraz, aszályos időszakok, vagy akár az árvízi előfordulások gyakorisága. Azt kell mondjam, hogy ezen változás mögött gyakorlatilag a föld energetikai mérlegében történő apró változások vannak. A változások okozója persze lehet természetes is, tehát vannak természetes folyamatok is, ilyen például a úgynevezett napállandó változás, ami az elmúlt néhány száz évben is valamelyest változott, az elmúlt néhány 10 millió, akár 100 millió évben, talán még 30%-a is változott, mégis valamelyest állandóan megmaradt a Föld éghajlati rendszere olyan skálában, olyan tartományban, hogy még élhető világ volt akkor is. De természetesen nagyobb rész, vagy nagy rész az emberi tevékenység az az üvegházhatású gázoknak, még mindig növekvő kibocsátása, valamint az úgynevezett földfelszín tény visszaverő képességének, azaz az albedójának a megváltoztatása áll az éghajlatváltozás tendencia a mögött. A káros anyag kibocsátás csökkentésére vannak terveink, És vannak elért eredményeink is. De ezek az eredmények valószínűleg csak hosszú évtizedek múlva jelentkezhetnek. Az albedő megváltozásával ideértve az épített környezetet és a mezőgazdasági területeket talán már kevesebbet tudunk tenni. A változást lassítani vajon valamelyest lehet. Ugyanakkor el kell fogadnunk azt, amit a professzor is mondott, hogy ez még erősödni fog, és éppen ezért sokkal inkább az adaptációra, az alkalmazásra kell felkészülnünk. Tehát van teendőnk, van mit tennünk, és kell is mit tennünk. Értem én a tudósoknak az állításait, értem én azt is, hogy rendkívüli változások előtt állunk, de ezért két dolgot tehetünk. Van mit tudunk tenni ennek az enyhítésében, csökkentésében, és nagyon sokat tehetünk az alkalmazásra való felkészülésben, és ez talán még sürgetőbb. Nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. És most ezt a sok pénzt, amit beletehetnénk a kamaszkodási intézkedésekbe, éppen most a háború miatt költünk el 100 milliárdokat fegyverekre. Tehát ezek a folyamatok, amikről a professzor úr is beszélt, az emberiség talán több, mint a felének kockázatossá néhány helyen lehetetlenné teszi az életkörülményeit. És így az emberiségnek másik fele is. Tehát itt sok milliárd emberről beszélünk. Az egyik fele mondjuk 2030-ban már talán 4 milliárd lesz, és a másik fele is. De ha a 4 milliárd embernek kockázatos vagy lehetetlennek lesznek az életkörülményei, akkor a másik fele is belecsúszik ebbe a kockázatos térbe. Tehát a tétovázásnak mindenki csak vesztese lesz, és további növekvő társadalmi politikai feszültsége, akár további háború kilobbanását mondhatja maga után. A víz és a most kibontakozó élelmiszerhiány. Itt látjuk, hogy ez a háború, ez a, ami most történik a szomszédunkban, az orosz-ukrán háború, sok százmillió embernek az élelmiszerhiányát okozhatja, éhénységet fog okozni. Afrikában, a Közel-Keleten, és lehet, hogy mi jó néhány Dél-Kelet-Ázsia országban, de ebből mi sem maradhatunk ki, valószínűleg az éhénységet megúszhatjuk, de az élelmiszer árak növekedését és az élelmiszer hiányból adódó plusz feszültséget, amit most ez a regionális háború okoz, hogy nem tud kimenni kellő mennyiségű több 10 millió tonna gabona, meg napraforgó, vagy kukorica, az ukrán meg az orosz határokon kívülre, és nem jut el a megfelelő helyre, csak ez a néhány hónap alatt megtörtént folyamat sok százmillió embernek az élelmezésébe kerülhet. És valami ilyesmi is csak lassabb folyamat, csak átcsaphat a tendencia, miután ezek nem lineális folyamatok, hirtelen változásokba, bizony ez előfordulhat, akár az éghajlatváltozás okozta következmények miatt is. Viszont, ha ezt a sok százmilliárd forintot most beleteszünk a fegyverekbe, évenként a becsések szerint, az IPCC becsése szerint csak az alkalmazkodásra extra, tehát plusz 300 milliárd forintra volna szükség csak a fejlődő országok számára. Beletennénk ebbe, meg tudnánk erősíteni ezeknek a társadalomnak a gazdaságát, meg tudnánk erősíteni a környezetét, a mezőgazdaságát, az iparát, a felkészültségét az ilyen típusú katasztrófákra, és akkor talán elkerülhetnénk azt, amiről már egyre többet beszélnek a tudósaink, és egyre többet beszél például a Pannon Egyetem rektora is. Köszönöm szépen!
Most a szokásos kisszínes rovatunkban Sipos Gyula taktársunk osztja meg velünk gondolatait a természeti környezetét felélő, korlátait be nem tartó emberről. Azonban abban is megerősít minket, hogy Isten országa erősebb minden emberi gyarlóságnál, tehát legyőz minden emberi kicsinységet, töredezettséget, akár rossz szándékot.
Szép jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok. Képzeljék el, egy 3 évtizeddel ezelőtt, amikor fiatal házasok voltunk a feleségemmel, akkor vettünk egy akváriumot, amelyik mindkettőnknek gyermekkori álma volt, és azt gondolom, hogy szépen berendezzük, vettünk is hozzá ilyen kavicsot, meg vízinövényeket, feltöltöttünk, vettünk bele ilyen kis vízicsigát, amelyik majd megeszi a akvárium oldaláról a moszatokat, guppit, amit elég igénytelen kis díszhalfajtának gondoltunk, hogy az kibírja a mi kezdeti próbálkozásainkat is, és aztán kaptunk 2 ékszerteknőst is, amit szintén betettünk az akváriumba, és azt gondoltuk, hogy milyen jó kis ökoszisztémát hoztunk létre, mert a csigák azok tisztán tartják az akvárium falát, a guppik megeszik a teknőskakit, és tulajdonképpen csak a teknősöket kell etetni. És még úgy kettelben nézegettük is, hogy a kis bolond teknősök próbálják utolérni a guppikat, amiket persze nem tudnak, mert azok sokkal gyorsabban elúsznak előlük. Csak úgy az történt, hogy amikor a teknősök elkezdtek növekedni, először elkezdték megenni a csigákat. Amin az elé azt gondoltuk, hogy jó lesz ez, mert legalább nem szaporodnak el a csigák annyira, hanem egyensúlyba tartják őket, csak hát a teknősöknek nagyobb volt az étvágya, és végül kiették az összes csigát az akváriumból, és ahogy nőttek, végül elég gyorsakká váltak ahhoz, hogy a guppikat is utolérjék, és bizony kiették a guppikat is az akváriumból. Végül lett egy koszos akváriumunk benne 2 ékszerteknőssel, amelyik bután néz egymásra. És hát azt gondolom, hogy kicsit mi is ilyenek vagyunk, mint ezek a ékszerteknősök, avval a különbséggel, hogy azok legalább egymásra nem támadtak, és nem akarták egymást megenni, míg mi emberek nem csak a környezetünket tesszük tönkre, hanem egymást is, és képesek vagyunk egymást is legyilkolni, és itt a szomszédunkban is háború dúl, és a világ számtalan részét, amivel egyébként a környezetünket is egyre jobban tönkre tesszük, pedig hát tudhatjuk jól, hogy bizony eléggé vészhelyzetben van már az egész földünk. Úgyhogy akár láthatnánk nagyon sötéten is ezt a helyzetet, és bizony látjuk is, hogy nagyon nagy baj van. Ugyanakkor, amikor reggel például felkelek, és a feleségem azt mondja, hogy papika, menjünk ki a udvarra, és nézzük meg a virágokat, és én persze egy kicsit kéretem magam, mert ugye komoly férfi ember ilyenkor egy kicsit azért mégis morgolódik, de azért kimegyek, és valóban nagyon szépek a virágok, és az nagyon szép, ahogy a feleségem örül nekik, és én is örülök. És akkor még 1-2 szem epret is gyorsan bekaphatok, vagy egy kis málnát, ami már érik, és akkor azt gondolom, hogy mégiscsak szép tud lenni ez a világ. Hogy ebben a világban nem csak a szörnyűség van jelen, hanem a szépség, meg a jóság, meg az öröm, meg a kedvesség is, és egyáltalán nem mindegy, hogy melyik oldalra állunk. És bizony a mi munkánknak, a mi imáinknak van értelme. Minden egyes elültetett virágnak, és lehet, hogy egy szál virág nagyon gyengének látszik egy töltényhez képest, de lehet, hogy mégis erősebb. És egy imádság az gyengébbnek tűnik, mint az uszító beszéd, de az imádság lehet, hogy mégis erősebb. És nem tudjuk, hogy milyen lesz ez a világ, és hogy ő merre felé fog elhajolni. De az biztos, hogy a mi munkánk, a mi tevékenységünk, a mi szeretetünk az mégiscsak hihetetlenül sokat számít. És fontos, hogy mi reménykedve nézzünk ebbe a jövőbe, hogy mi nem csak ilyen buta ékszerteknősök vagyunk, akik felfalnak mindent és elpusztítják a virágot, hanem mi értelmes érző lények vagyunk, akikre az Isten rábízta ezt az egész teremtett világot, hogy művelje és őrizze, és képesek vagyunk ezt a művelés és őrzést megtenni. És minden egyes szelektíven szétgyűjtött szemét, minden egyes elültetett virág, minden egyes mosoly vagy szó, az valahogyan kifelé húz minket a sötétségből. Tehát nem szabad feladni. Úgyhogy arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy régen ott, hogyha régi mondás, hogy mielőtt meghalsz, ültess egy fát, nevelj egy gyereket, és akkor még lehetne folytatni, hogy tegyük ezt meg. Lélekben és igazságban öntözzük meg a virágainkat, imádkozzunk a békéért, és bizakodjuk abban, hogy Isten országa az valóban erősebb a gonoszság minden hatalmánál. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, Isten áldjon benneteket!
Sipos Gyula gondolatait hallották. Most Halupka Gábor egyesületi tagtársunk, Ferenc pápa áldott légy kezdeti enciklikájából idéz számunkra.
Harmadik fejezet. A környezeti válság emberi gyökere. Második rész. A technokratikus paradigma globalizációja. 110. pont. A technológiára jellemző specializáció igen megnehezíti, hogy átfogó képet alkothassunk. Az ismeretek széttagoltsága betölti szerepét, amikor konkrét alkalmazásokra kerül sor, de gyakran azzal a következménnyel jár, hogy elveszítjük érzékünket a teljesség, a dolgok közötti kapcsolatok és a tágasabb horizont iránt, amely így jelentéktelenné válik. Ez azt is megakadályozza, hogy megfelelő módot találjunk a mai világ legösszetettebb problémáinak, különösen a környezettel és a szegényekkel kapcsolatos problémáknak a megoldására, amelyeket nem lehet úgy kezelni, hogy csak egy szemszögből tekintünk rájuk, vagy csak egyfajta érdek vezet bennünket. Annak a tudománynak, amely megoldásokat akar kínálni a legsúlyosabb kérdésekre, szükségszerűen egybe kellene gyűjtenie mindent, amire a megismerés szert tett a tudás más területein, beleértve a filozófiát és a szociál etikát is. Ez azonban ma egy nehezen megvalósítható gyakorlat. Ezért még a tájékozódást szolgáló valódi etikai horizontokat sem lehet felismerni. Az élet így ráhagyatkozássá válik a technika által meghatározott körülményekre, és a technikát tekintjük a létértelmezés fő eszközének. A bennünket kihívás elé állító konkrét valóságban különböző tünetek jelentkeznek, amelyek rámutatnak a hibára. Ilyen tünetek a környezet pusztulása, a szorongás, az élet és az együttélés értelmének elvesztése. Így ismételten megmutatkozik, hogy a valóság több az eszménél. 111. pont. Az ökológiai kultúrát nem lehet leszűkíteni olyan sürgős és részleges válaszok sorozatára, amelyeket a környezet pusztulásával, a természeti tartalékok kimerülésével és a környezet szennyezéssel kapcsolatban felmerülő problémákra adunk. Egy másfajta szemléletre, gondolkodásra, politikára, oktatási programra, életstílusra és spiritualitásra lenne szükség, olyanra, amely ellenállóvá tud tenni a technokratikus paradigma előrenyomulásával szemben. Máskülönben még a legjobb ökológiai kezdeményezések is ugyanabba a globalizálódott logikába zárva maradnak. Ha csak technikai megoldást keresünk minden felmerülő környezeti problémára, az azt jelenti, hogy elkülönítünk egymástól olyan dolgokat, amelyek a valóságban összetartoznak, és elrejtjük a világ rendszerének valódi és legmélyebb problémáit.
Naptár. Július 3-án lesz a nejlon szatyormentes, vagy a nejlon zacskómentes világban. Ugye ez már jó régen, hát nem is annyira régen, emlékeim szerint olyan 12-14 éve, 2008 óta már világnap július 3-a már ugye a nejlon, vagy a műanyag zacskómentes világnap, és még mindig több millió tonnányi gyártunk belőle, még az Európai Unióban is, pedig erre irányelv is van, hogy milyen módon vezessük ki. Most is találkozunk még különböző típusú nejlon zacskókkal a piacon is, abból az élelmiszerárulházakban és máshol is. Bizonyára ezeknek egy része már olyan, amelyes lebomló műanyagból, vagy majdnem levő műanyagból készül, de ezek is mind egyszer használatosak, és mind egyszer megveszünk, beleteszünk valamit, és utána kidobjuk. Jobb lenne, hogyha nem csak ez a világnapon, hanem egyre több napon törekednénk arra, hogy ne ilyen csomagolást használjunk. Hiszen ezek a műanyagok, amit az elmúlt 50 évben eldobáltunk, nem csak nálunk, hanem az egész világon, a fejlődő országokban, a fejlett országokban, az iszonyatos szennyezéssel jár az egész világon. Olvastam néhány évvel ezelőtt olyan felmérés, hogy már megtalálták az emberi vérben is, de megtalálták a Antarktisz szegében is a különböző kis, apró műanyag szennyezéseket. 2 millió kilométeren fedi a világ óceánokat műanyag sziget, idézőjelben sziget, ami összeáramlásokból, a különböző szennyeződésekből, ami a különböző folyókból belekerült az óceánokba, az belekerült olyan nagy óceáni áramlásokba, ahol összesodódtak ezek a műanyag hulladékok, és szinte egy összefüggő szigeteket alkotnak. Ennek szintén iszonyatos következménye van. Nem csak a tengerek szennyeződésére, de arra leginkább az ottani lévő állatvilágra, az algáknak a szennyeződésére, és ott nagyon jól tudjuk, többször mondtam már, hogy például az óceánokban, tengerekben, vizekben meglévő algák a földünknek a tüdeje. Azt szokták mondani, hogy az erdők meg az esőerdők, ez csak majdnem igaz, de minden 3 oxigén atomból 2 bizony ezeknek az algáknak a tevékenysége során kerül bele a légkörbe. És egy jó csomó szörnyű következményt mondhatnék még a műanyag használatokról, különösen az egyszer használatos műanyag használatokról. Tehát legyünk figyelemmel, nem csak július 3-án, hanem minden napokban lehetőleg ne egyszer használatos műanyagokat használunk, ha használunk műanyagokat. Csomagolás, annyi minden más van, papír, vászon, sok minden más, amit használhatunk. Én is mindig a piactársamban, mindig van 3-4 olyan vászontársam, amit előhúzhatok, és akkor megkérem az eladót, ha lehetőleg ne csomagolja nekem műanyag zacsorba, hanem külön én majd ezeket szépen elteszem. És van egy másik fontos világnap, július 11-e a világnépesedési világnap. Ugye a demográfusok nagyon pontos előrejelzéseket szoktak tudni adni. És nagyjából azt látjuk, 2050 körülre 11 milliárdot jósolnak. Én olvastam olyan becsléseket kutatóktól, hogy 11-12 milliárd ember még simán el tud tartani a Föld és annak az ökoszisztémája, akkor, hogyha nem olyan módon élünk, mint most, nem olyan módon kezeljük a hulladékainkat, nem olyan módon kezeljük a energiakészleteinket, nem olyan pazarló módon használjuk a természeti erőforrásokat. Emiatt fontos talán a világnépesedési nap, hogy ezt a kettőt, az emberiség lélekszámát, amit simán még belefér a 12 milliárd, és valószínűleg, miután ez egy fejlődési görbe, de a 12 milliárdnál már éppen egy olyan árba lesz, aminek a növekedése már nem lesz olyan, mint az elmúlt 30-40 évben. Talán olyan lesz, hogy nem is csökkenni fog, de nem fog növekedni. Ha beállunk egy ilyen szintre, és átgondoljuk az életszínvonalunkat, átgondoljuk, hogy milyen módon használjuk az erőforrásaikat, és ezeknek a hatékonyságát, hatásosságát jelentősen növeljük, akkor simán 12 milliárdon el fogunk tudni élni.
Nemes Csaba értekezett a jelen idő teremtésvédelmi aktualitásaiból. Eddig tartott mai adásunk, amelyben beszámoltuk a Napimus Egyesület kapcsolódás témája körül forgó Pilis Csabai családos táboráról. Kérjük, hogy hallgatóink közül is minél többen kapcsolódjanak velünk is, hogy szándékunkat a plébániai és más közösségi teremtésvédő körök alapítására elkezdhessük. A következő másfél évben olyan plébániákat és más helyi közösségeket keresünk, akik szeretnének helyi teremtésvédőkört alakítani. Megoldásokat fogunk javasolni a helyi cselekvés megszervezésére, úgy, hogy önkéntes jelentkezések segítségével teremtésvédőköröket szervezünk az egyes közösségekben, plébániákon, iskolákban. A teremtésvédőkör vezetésének szerepére bárki jelentkezhet, aki érez magában elhivatottságot arra, hogy másfél év alatt meghirdetett teremtésvédőkör vezetői képzéseinken részt vegyen, és immár a tudás birtokában a saját közösségében a többiekkel együtt változást indítson el. Javaslatainkat egy módszertani kézikönyvbe is beleírjuk, amely a hulladékgazdálkodás megoldásait, a körforgásos gazdaság ötleteit és általánosságban fenntarthatósági megoldásokat fog listázni. Ebben nem csak az eddig az egyesületünk által beazonosított módszereket szeretnénk összefoglalni, hanem szeretnénk azt is lefektetni, hogy egyáltalán hogyan forduljunk oda a közösségünk tagjaihoz, amikor mi már feszítő késztetést érzünk arra, hogy ezeket a nem természetbarát megoldásokat kivezessük a közösségünk életéből. Ehhez a hozzáálláshoz és a gyakorlati cselekvés megszervezéséhez fogunk mi segítséget nyújtani a következő másfél évben. Várjuk azok jelentkezését, akik egy ilyen helyi programot segítségünkkel szívesen végrehajtanának. Egy helyi teremtésvédőkör megszervezésével és működtetésével egy mozgalom elindítására vállalkoznak, amelyben mi keresztények mindazon sok segítséggel, ami számunkra már rendelkezésre áll, utat mutathatunk az ökológiai és egyben társadalmi válságból való kilábalásra. Isten segítsen minket ezen az úton! Kérjük azokat, akik éreznek magukban késztetést legalább az együtt gondolkodásra, jelentkezzenek a Napimus Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesület levelezési címén a 1188 Budapest Táncsis Mihály út 64/A szám alatt, vagy pedig az info@teremtesvedelem.hu e-mail címen. Várjuk jelentkezésüket. Ez az adásunk a Zöld Út Konzorcium Szemléletformálás Oktatás Tudatosítás KEHOP 31521-2021-0003 projektje keretében valósult meg az Európai Unió támogatásával a kohéziós alaptárs finanszírozásában. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladékképződés csökkentésének és megelőzésének támogatása, a felelős hulladékgazdálkodás minél szélesebb körben történő elterjesztése, amelyet információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával kívánunk elérni. Köszönjük figyelmüket, és várjuk a bátrak jelentkezését. Isten áldja Önöket minden egyes teremtésvédelmi lépésükben. Búcsúzik Önöktől a mai műsor magyar hangja, Küketi Zsolt, 4 hét múlva ugyanitt Önökkel a teremtésvédelemért.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről. Mária Rádió.
Kedves hallgatóink, kedves néző, a Mária Rádiónak is van emelt díjas adományvonala, a 13600-as telefonszám, ezt minden előhívó nélkül lehet tárcsázni, vagy pedig SMS-ben erre a számra kell elküldeni a melléket, a 65-ös kódot, illetve ha valaki tárcsázza, akkor 65-ös a mellék. Minden hívással vagy SMS küldésével 500 forint támogatást nyújt a Mária Rádió működéséhez. Természetesen az, akinek a mobiltelefon szerződésében le van tiltva az emeldíjas számoknak a hívása, annak ez nem fog sikerülni. Valószínűleg itt az elején esetleg megpróbálják tulajdonképpen a játék kedvéért is, de azért azt sem bánjuk, hogyha valamiképpen rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel is, akár úgy, hogy egy bevásárlás vagy ajándékvásárlás kapcsán a Mária Rádióra is gondolnak, és támogatást nyújtanak akár ilyen rendkívül egyszerű formában is. 13600-as tehát a telefonszám, tárcsázva 65-ös melléket kell utána tárcsázni, SMS-ben pedig ezen számra kell elküldeni a 65-ös kódot. Előre is köszönjük a támogatásukat!